És itt van velünk a vonalban Madár István, a Portfolio.hu elemzője, ahogy ígértük. Jó reggel, szervusz!
Sziasztok,
jó reggelt!
Hát tegnap itt jó nagy pörgés. Hallasz? Itt vagyunk.
Igen,
hallasz. Hát tegnap jó nagy pörgés volt. Volt egyrészt a ti konferenciátok, ez lett egy másik, ahol komoly bejelentések is születtek. Ez már önmagában meglepő, de ez tényleg egy ilyen hirtelen összerántott konferencia volt, ahol a jegybank és kormánytagok gyorsan bejelentettek dolgokat?
Igen, úgy tűnik, hogy összeállt annyi mondani való, hogy érdemes volt nekik erre egy konferenciát összehívni. Mi is érdeklődve figyeltük az eseményeket. Volt arra utaló jel, hogy bejelentenek komolyabb dolgokat. Ugye ezt alapvetően szerintem leginkább az idei növekedési kilátások javulása, illetve hát ugye az egyre inkább közelgő választások magyarázzák leginkább szerintem.
Az is látványos, hogy itt több kérdésben is kicsit mást mond a jegybank, mintha lenne. Arról korábban is voltak hírek, hogy van kis konfliktus a jegybank és a pénzügyminisztérium között, de például a moratórium kivezetésével kapcsolatosan, de egyáltalán a költségvetési hiány, hogy mennyire laza legyen a költségvetési fegyelem egy választási évben, azzal kapcsolatosan is hát elég komoly szembenállás mutatkozik, és egyébként tegnap a miniszterelnök sem titkolt, és oda szúrások is voltak egyébként, miután felszólalt. Ez így kifele egy ilyen jó, ez egy játék, így kifele, vagy pedig egy komoly szakmai nézetkülönbség szerinted?
Hát nehéz igazából eldönteni, hogy melyik is a kettő közül. Az biztos, hogy olyan szempontból szokatlan, hogy bár, ahogy te is említetted, a két gazdaságpolitikai nagy irányító központ vezetői közötti személyes ellentét, feszültség, az most már mondhatjuk azt, hogy évek óta nyilvánvaló, de eddig ezt elrejtette az, hogy tulajdonképpen azért eléggé egy irányba húztak. Ugye ezt itt is sokszor beszéltük, hogy a koronavírus válság előtt gyakorlatilag egy ilyen aktív keresletélénkítő gazdaságpolitika zajlott, ahol nagyon expanzív jövedelempolitika és extrém laza monetáris politika volt jellemző, tehát mindenki igazából ugyanazt akarta, jó sok keresletet bele a gazdaságba, hadd robogjunk, és ez úgy tulajdonképpen a koronavírus válsággal ez a fajta furcsa egység, vagy egy összhang, ez megszűnt, hiszen a kormányzat, ha lehet, akkor még inkább begyújtotta a rakétákat, és a költségvetést egészen laza pályára állította, míg a jegybank az hirtelen felfedezte, hogy inflációs veszély van a világban és Magyarországon, és ezért tulajdonképpen bejelentette sokak számára váratlanul, hogy itt bizony kamatemelésnek és szigorú monetáris politikának kell jönnie, olyannyira, hogy egyébként magát a költségvetést is ugyanerre intette, ugye részben közvetette, mert a költségvetési tanács tagja a jegybank elnöke is, és a költségvetési tanács fogalmazta meg először, de később a jegybank is hasonló véleményen volt, hogy túlságosan laza az a költségvetési politika, amit a kormány a következő évekre különös tekintettel idénre és jövőre fölvázolt, és valójában sokkal szigorúbb költségvetési politikára lenne szüksége Magyarországnak. Tehát ez a gazdaságpolitikai nézetkülönbség vagy konfliktusnak a veleje.
Ez a laza költségvetési politika, ez kizárólag a választási osztogatással, hogy a mozgásteret teremtsen magának a kormány, ezzel van összefüggésben, vagy más szempontok is szerepet játszanak szerinted?
Ugye a közgazdasági értelemben a válasz az, hogy azért kell, mert hogy ugye a magyar gazdaság nagyon nagyot esett, és ez a nagy visszaesés, ami mindenhol a világon bekövetkezett, ezt egy erőteljes élénkítő programmal kell visszahúzni. Ugye ez a pénzügyi válság során is sokszor fölmerült, hogy nagyon-nagyon laza élénkítő politikát kell folytatni annak érdekében, hogy a gazdaság visszatérjen arra a növekedési pályára, vagy kibocsátási pályára, amin a válság előtt mozgott. Ugye általában az a kellemetlen tapasztalatunk az utóbbi válságoknál, hogy ez nem nagyon sikerül. Hiába próbálkozunk élénkíteni, a munkanélküliség, a kieső beruházás, a kieső kutatásfejlesztési kapacitások miatt egy alacsonyabb kibocsátási pályára kerül a gazdaság, ezt lehetne valamelyest tompítani egy ilyen lépéssel. Ugye itt a probléma az, vagy hát nem probléma, hanem inkább az intellektuális vita vagy kérdés, hogy azt látjuk, hogy ez a válság nem ilyen. Tehát nagyon-nagyon gyors a fölpattanás, ugye míg pénzügyi válság idején 2013-14-15-ben értük el azt a szintet, ahol egyáltalán a válság előtt voltunk, és akkor a növekedési pályáról nem is beszéltünk. Addigra most azt látjuk, hogy igazából már lehet, hogy ebben a negyed évben elérjük a válság előtti kibocsátási szintet, és a lendület valószínűleg ki is fog tartani még egy csomó ideig. Tehát úgy tűnik, hogy ez valóban egy ilyen veszteségmentes válság lehet, és itt fölmerül a kérdés, hogy ha ez ilyen lesz, akkor valóban kell-e ennyire látványos és erőteljes élénkítés, és itt jön be nyilván a második szempont. Nyilván egy választás előtt sokkal könnyebben meggyőzi magát egy politikus arról, hogy neki erőteljes élénkítésre van szüksége, hiszen ugye nyilván ezzel szavazatokat lehet nyerni, ugye olyannyira, hogy most már tulajdonképpen tegnap hát egy kvázi helikopterpénz jellegű intézkedést is bejelentett a miniszterelnök, ami mondhatjuk azt, hogy azért abból a szempontból szokatlan, hogy mire ezt a pénzt megkapják majd az érintettek, addigra valójában a válság, vagy legalábbis a gazdasági visszaesés, ez teljes egészében le fog dolgozódni.
Hát ezt tényleg nem lehet nagyon mással magyarázni, mint a jövő évi választással. Ez, hogy ingyen pénz a családoknak, még hozzá nem is kevés. Ez, és eddig azért pont az ilyenek ellen kommunikációt is hallottunk, nem csak a jegybank oldaláról, mert hogy a külföldi példák voltak rá, na de akkor, amikor a válság a legsúlyosabb pillanataimban volt. Ugye a magyar modell meg ezek szerint az, hogy megvárjuk, hogy legyen rá fedezet, és a gazdaság visszapa. És ha a gazdaság feltételhez kötjük, hogy ha a gazdaság teljesít bizonyos feltételeket, akkor adjuk ezt oda, de akkor meg már minek, mert akkor meg már elvileg túl vannak a háztartások is a válságon, ez a dilemma. Szóval akkor ez tényleg csak a választásról szól?
Igen, pontosan, ahogy mondod, hogy azzal a feltétellel, amivel ezt lehet adni, nevezetesen, hogy legyen rá fedezet a költségvetésben, azt a feltételt azt teremti meg, hogy a gazdaság kilábaljon a válságból, és ezáltal, hogy kilábal a válságból, jönnek az adóbevételek, ezért van, amiből költeni. Ugye ez az idei évi költségvetés azért az mélyen a most várható költségvetési vagy növekedési pálya alatt terveződött, ugye ilyen 3% körüli növekedéssel, ehhez képest most azért azt látjuk, hogy lehet, hogy a 7% sem egy őrült szám, őrült magas szám, tehát hogy tehát az, de életszerűnek tűnik. Tehát, hogy egy ilyen 7% körüli növekedésnél nyilván az eredeti költségvetéshez képest valóban sok 100 milliárd forintnyi költségvetési forrás keletkezik, csak ezt eddig ugye vagy adósságcsökkentésre fordította a kormányzat, amire talán azért most is indokolt lehetne, hiszen azért láthatjuk, hogy ilyen közel nyújt. Tehát gyakorlatilag 10 év adósságcsökkentő politikája tűnt el a semmibe egy pillanat alatt. Ugye most lehetne talán gyorsabban visszacsinálni ezt a dolgot, vagy lehetne beruházásokat ösztönözni, ha már a kormányzat ennyire beruházás ösztönző politikában hisz, és ehhez képest ugye az, hogy inkább odaadjuk az embereknek, és hadd költsék el arra, amire akarják, úgyhogy közben egyébként ugye arról beszélünk, hogy inflációs veszély van mindenhol szerte a világban, ezt nyakon önteni egy ilyen extra kereslettel, amit azért mégiscsak valójában adóssággal fedezünk, hiszen ugye azért a költségvetés mégiscsak hiányos, és ilyen szempontból csak adósságfinanszírozás képzelhető el, ez azért valóban azt jelenti, hogy itt azért kizárólag a választás az, ami a fő szempont, vagy az egyetlen szempont, ami indokolhat egy ilyen lépést.
Uh-huh. Az elmúlt hónapokban azért nagyon durva változás. Mi áll a hátterében annak, amit említettél, hogy mondjuk nagyjából 3 hónappal ezelőtt ilyen 4-5% között szóródtak az idei növekedési várakozások, most pedig már a 7, ahogy mondtad, a 7 sem tűnik teljesen megalapozatlannak. Mi változott? Miért ennyire? És te egyébként ez, illetve nemzetközi trendben ez illik egész Európában, nagyjából ez jellemző, hogy fölfele kellett módosítani, hogy sokkal gyorsabb a visszapattanás a korábbi várakozásoknál?
Abszolút nemzetközi trendbe illik, ugye, hogyha megnézzük a magyar adatot egyébként, és félretesszük egy kicsit a kormányzat kényszeres öndicséreti magatartását és kommunikációját, akkor az a helyzet, hogy egyébként a magyar GDP növekedése az abszolút Európa középmezőnyében van. Tehát egyrészt ugye egész Európa ezt teszi, amit mi, hogy gyorsan lábalunk ki. Ez egyébként jó hír, mert akkor tud a magyar is megalapozott lenni, hogyha azért a külső piacaink is hasonlóan viselkednek. Egyébként pedig igen, ugye az a helyzet, hogy már a negyedik negyedévi és az idei első negyedév különösen nagy meglepetést okozott, hogy az első negyedévben a második hullám lezárásai, a járvány hullám lezárásai teljes egészében sújtották a gazdaságot, a negyedév végére már a harmadik járvány hullám elkésett korlátozó intézkedései is velünk voltak, tehát igazából minden adott volt ahhoz, hogy azt gondoljuk, hogy újabb visszaesés jön a gazdaságban, ehhez képest megnőtt dinamikusan, úgy tűnik, hogy a gazdaság szereplői egyre inkább megtanultak együtt élni ezzel az egész lehetetlen helyzettel, amit amit a koronavírus járvány és az ellene történő védekezés kikényszerített. És ugye emiatt, hogy az első negyedév ennyire jól sikerült, ez azért egy óriási különbség, nem mindegy, hogy a negyedik negyedévhez képest egy mélyebb szintről kezdjük az évet, vagy még azt is érdemben meghaladó szintről. Ugye 2%-kal magasabban vagyunk, ahelyett, hogy mondjuk 0,5%-kal lejjebb lennénk, azért ez egy óriási különbség. És ugye maga az élményanyag, az a tapasztalás, hogy ezek szerint akkor van a magyar gazdaságban egy ilyen a válság miatt elhalasztott lendület, ami most
műsorunkban termék megjelenítést hallhat.
És akkor emiatt igazából valóban, hogyha elkezdett tovább húzni azokat a görbéket, azokat a számokat, amelyeket most látunk, akkor az jön ki, hogy igazából azért 5%-ot nem meghaladó növekedés alig-alig képzelhető el, de még az 5-6% közötti tartományban is akkor vagyunk benne, hogyha még összejön egy lájtosabb kis koronavírus hullám, ami még egy kis minimális lezárást igényel. Tehát, hogy valójában ez a 7%, ez azt mondhatnám, hogy tulajdonképpen szép lassan egy ilyen konszenzus lesz, ami egyáltalán nem számít meglepőnek. És ugye ez elsőre meglepő lehet, de ahogy beszéltük, hogy ennek a válságnak a természete az, hogy nagyon gyors a fölpattanás, akkor ugye azért azt látjuk, hogy tavaly mínusz 5, idén plusz 7, az összesen a két év átlagában nincs egészen ugye 1-1%-os növekedés sem. Ugye azért az nem egy óriási egyébként, ha azt nézzük, hogy előtte 4% körül növekedést tudott a magyar gazdaság, még az időszak, a növekedési időszak végén is. Tehát ilyen szempontból abszolút azt gondolom, hogy ez egy életszerű forgatókönyv, és ez bőven teremt olyan 100 milliárdos költségvetési tételt, amit aztán a választások szempontjaira hivatkozva, vagy azt szem előtt tartva el lehet kezdeni bátran költekezni a kormányzó erőknek.
És akkor ez a, úgy mondhatjuk, extrém prociklikus gazdaságpolitika, akkor ez egy időszakos dolog lehet, így akkor a választáshoz közeledve ezek szerint összességében?
Hát ugye, mikor volt prociklikus, meg mikor nem, az egy érdekes dolog. A koronavírus válság előtt egyértelműen prociklikus volt, és ugye igazából egy látványos infláció elszállástól valójában a magyar gazdaságot csak a koronavírus válság mentette meg, mert ott ugye, ha valaki még emlékszik, 2020 elején ott ugye eléggé kiderült, hogy félre lett mérve ez az egész dolog, nem véletlen, hogy a jegybank le is állt ezzel a high pressure economy koncepcióval. Ugye utána nyilván, ami azóta történt, hogy egy nagyon expanzív a politika, az anticiklikusnak tekinthető, hiszen nagyon nagy volt a gazdasági visszaesés. Jövőre viszont, ahogy te is mondtad, 2022-ben, ha újra visszatér a gazdaság gyakorlatilag arra a kibocsátási pályára, amelyiken volt, ott indokolatlannak tűnik megint ez a nagyon extrém laza költségvetés, és hát már meglátjuk, hogy a monetáris politika addig milyen lesz, és emiatt ugye azt mondhatjuk, hogy újra prociklikussá válik, amiben benne van az a veszély, hogy egy ilyen környezetben, ahol úgy tűnik, hogy egyes vélemények szerint akár a világ 30 éves inflációmentes időszaka is véget érhet, ebben azért indokolt az óvatosság, vagy indokolt lehetne. Nem biztos, hogy nem rövid távú dolog az, amit látunk az inflációban, de egyelőre ezt mindenki csak találgatja, úgyhogy ez egy nehéz ügy.
Az nem elég, hogyha egy bank óvatos, ez a dolga, őrködik az infláció felett, és majd szépen emelgeti a kamatokat, tehát hogy a monetáris politika az mondjuk már nem lesz laza, hanem abszolút a szigorítás felé megy. Ebbe minden eddiginél keményebben állt bele, így tegnap Virág Barnabás pont ugye a portfólió konferencián, és keményen kommunikálják is, ez is igazából nem megszokott az eddigi időszakhoz képest, és ettől függetlenül mozoghat a kormány ezek szerint a fiskális politikával?
Ez nagyon jó kérdés, ugye Az, hogy a fiskális és monetáris politika mikor együttműködő, arra a közgazdaságtudomány is egészen eltérő válaszokat mond. Van, aki szerint akkor, amikor egy irányba húznak, van, aki szerint meg pont akkor, amikor a monetáris politika megakadályozza a fiskális politika túlzott élénkítése mellett a további problémákat azzal, hogy a jegybank megszigorít. Tehát ilyen szempontból, ha ez a felfogásunk, akkor mondhatjuk azt, hogy kvázi együttműködő a két politika most is, mert a fiskális politika túlélénkít, a monetáris politika megkezeli ennek a hatásait monetáris politikai eszközökkel. Hogy ez mennyire jó vagy nem jó, azt ennél sokkal bonyolultabb eldönteni, mert nagy kérdés például az, hogy a maga az infláció, amit látunk, ez vagy fogunk látni a félelmek szerint, ez hazai vagy nemzetközi forrásból származik-e. Ugye, hogyha nemzetköziből, és azért lesz infláció, mert olyan óriási költségsokkok érik a világot, ugye több 10%-os nyersanyagár emelkedések voltak csak az idén tulajdonképpen a világszinte összes nyersanyag piacán, akkor azt lehet mondani, hogy hát erre azért a jegybank nagyon nehezen tud reagálni. Hogyha azt mondjuk, hogy de azért ezen kívül is a magyar infláció érezhetően az egyik legnagyobb a világon, ugye Európában konkrétan a legmagasabb, akkor meg azt lehet mondani, hogy valószínűleg van ennek valamiféle magyar specifikus vonzata is, tehát nem csak azért magas az infláció Magyarországon, mert mindenhol a világon erősödik és élénkül, hanem azért, mert hogy a magyar infláció még ezen túl is magas. Hogyha ezt megpróbálja lefolytani a jegybank, annak viszont ugye nyilván hát idézőjelben reálgazdasági áldozatai vannak, vagyis az, hogy hiába akar a kormány nagyon magas növekedést, azzal, hogy egy van kamatot emel, illetve az árfolyamat erősíti, azzal tulajdonképpen ugye a fogyasztás és az export jövedelem elől szívja el a levegőt. Ugye, de hát ez természetes dolog, hiszen azért akkor, amikor egy bank kereslet szabályozó politikájával inflációt akar mérsékelni, akkor az törvényszerűen kihat a kibocsátásra is. Mm. Tehát ilyen szempontból, amit látunk, az abszolút tankönyvi. Meglátjuk, hogy mennyire lesz erőszakos a jegybank ebben az egész kamatpolitikában. Ugye tegnap azért a miniszterelnök például, hogy finoman jelezte, hogy óvatosságot kér a jegybanktól, de az, hogy ez mennyire valamiféle színjáték, vagy mennyire valóban ilyen erős konfliktus van az egyes gazdaságpolitikai ágak között, azt szerintem mindenki csak találgatja jelen pillanatban, hiszen nem törvényszerű, hogy nem ez lenne a logikus a jegybank részéről, amit most csinál. Legfeljebb a mértékek és a tempó az, ami esetleg kérdéses lehet.
Uh-huh. És igen, kifelé is választás, illetve az emberek, polgárok felé ez nem rossz a kormánynak se, hogyha mondjuk a piszkos munkát a jegybank elvégzi, az osztogatás meg a kormány segíti ezek szerint, nem?
Így van, ugye a jegybank elnökét nem a nép választja, a politikusokat pedig igen, uh-huh. Tehát ez is egy logikus dolog, hogyha úgy érzi esetleg a költségvetés, hogy ők valóban egy kicsit túltolják, akkor nem feltétlenül rossz az a megosztás, munkamegosztás, hogy ennek az egyensúlyi kockázatait legalább részben a jegybank próbálja meg kezelni. Ugye a jegybank elnök mandátuma kitart még jó sokáig, tehát ő ezt megteheti most tulajdonképpen mindenféle különösebb rizikó nélkül, ráadásul ugye egy jegybank elnöknek nem is a választóknak kell megfelelnie, hanem a mandátumának, hogy az inflációt tartsa alacsonyan. Ezt majd meglátjuk, mennyire fog neki sikerülni a következő egy évben. Ugye azt még talán érdemes így utólag elmondani, hogy az, amit most látunk, ez az 5% körüli infláció, ez inkább még a koronavírus válság előtti hatások, illetve a nagyon drasztikus forintgyengülés eredménye, meg bizonyos bázis hatások, ugye, hogy tavaly ugyanilyenkor szinte nulla volt az olajár, és ugye ez, amitől most félünk, ez még nem ez az infláció, amitől félünk, hogy infláció lesz, az a költségek durva emelkedésén keresztül gyűrűzhet be valamikor az év második felében, de hogy ez bekövetkezik-e valóban, ez most az egyik legnagyobb talány a világban.
Az egész világban,
eddig igen. Igen, eddig azt láttuk, hogy ugye 30 évig a fejlett világban az a kellemes élménye volt mindenkinek, hogy részben talán az inflációs célkövetés miatt, részben lehet, hogy egyszerűen gazdaságszerkezeti változások és mászli miatt, de egyszer nem lehetett inflációt csinálni. Ha emlékeztek rá, a pénzügyi válság idején sem nagyon lehetett, pedig ott is mindent megtett érte a világi jegybankja, öntötte akkor is már a pénzt, és nulla kamatot, és ingyen pénzt szólt mindenkinek. Akkor nem sikerült, most viszont azt látjuk, hogy azért a kínálati súrlódások miatt, ami egy új jelenség, vannak áruhiányos tünetek, vannak drágulásos tünetek, amik egyelőre nem feltétlenül a fogyasztói árakban, de már részben ott is, hanem inkább még ugye nyersanyag árakban jelentkezik, de hát nagy kérdés, hogy mi lesz akkor, ha nincsen elég csíp, hogyha a faanyag drágul, és még lehetne sorolni, ez a sok-sok nyersanyagár drágulás előbb-utóbb azért elképzelhető, hogy beérkezik az inflációba, de mondom, eddig az volt az élményünk 30 évig, hogy nem nagyon csinál ilyet. Magyarország kicsit rövidebb volt ez az időszak. Ugye nekünk különösen fájdalmas lenne, hogy mi tulajdonképpen 3 recesszió árán tudtuk kiirtani az inflációt Magyarországról, ami azért nem egy olcsó mulatság, és hát jó lenne, ha nem térne vissza természetesen, mert nem hiányzik az, hogy megint ilyen magas inflációs várakozású környezet legyünk. Ugye hát azért itt az árbérspirál és a külső sokkok azért hoznak ebből a szempontból kockázatot.
Igen, igen. Világos. És a jegybank ezen örködik. Aha. Oké, hát nagyon szépen köszönjük. Sokkal-sokkal tisztában látunk ismét neked köszönhetően. Szép napot!
Jó munkát, szép napot! Szia!
Köszönöm szépen nektek is! Sziasztok!
Madár Istvánnal beszélgettünk, tehát a Portfolio.hu vezető elemzőjével.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.
Páratlan élménnyel, páratlan szimfóniákkal várja Önt júliusban a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar Martonvásáron. Szombatesténként Beethoven szimfóniái csendülnek fel a varázslatos hangulatú Brunswick kastély szabadtéri színpadán. Legyen részese Ön is! Beethovennel a szabadban. www.filharmonikusok.hu.